Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyve 12. részének 6. verse így hangzik. Kiálts és újjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Ez az egyik legcsodálatosabb újjongása a megváltott lelkeknek, akik hálát adnak Istennek, ahogy egy szegény teremtmény teheti. Ez az ő hallelujájuk. Beszélünk az Istennek való odaszenteltségünkről, de nem is tudjuk, hogy mit jelent az odaszenteltség. Azon a dicsőséges napon majd tudjuk ennek jelentését. A 13. rész egy egészen új szakasz kezdete. A hangnem azonnal megváltozik. A 13. fejezettől a 23. fejezetig a környező 9 nemzet terhe található. A terhet az ember hordozza, és ezek a terhek Isten ítéletei ezen a 9 nemzeten. Az ítélet szót helyettesíthetjük a teher szóval, és akkor is pontosan ugyanazt fejezzük ki. A Szentírásnak ez kiemelkedő szakasza, mert a legtöbb prófétai ítélet már beteljesedett. Most már a történelem tényei. Mindegyik nemzetnek volt bizonyos kapcsolata Izraellel, és legtöbbjük határos volt Izraellel, vagy nem nagyon távol élt tőle. Izrael szenvedett némelyikük támadásától, és szenved ma is, aztán majd a jövőben is szenved még tőlük. Bizonyos neveket találunk ebben a fejezetben, amelyek eléggé különös módon ismerős nevek. Az egyik Egyiptom neve. Míg némelyik ítélet a jövőben megy végbe, e szakasz fő jellemzője az, hogy nagy része már beteljesedett, és ma bizonyítékául szolgál a beteljesedett proféciáknak. Mindez különös fontosságot ad ennek a 11 fejezetnek, mert ebben a szakaszban az asszíriaiak többé nem elnyomók. Babilonnal a nemzetek újabb csoportja foglalja el a helyét. Nem volt kellemes a prófétáknak ez üzenet továbbadása. Ezáltal nem nyertek meg barátokat, és nem befolyásolták az embereket. De Isten prófétái nem jelentkeztek a népszerűségi versenyben. Babilonra nehezedik az első teher. Sokat tanulhat ennek alapján a Szentírás tanulmányozója. Először is azt, hogy Babilon városa van elsősorban a figyelem előterében. Ez valóban kiemelkedő, hiszen Babilon Ézsaiás korában jelentéktelen helyre esett vissza. Csak egy évszázaddal később lett Babilonból világhatalom. Isten meghirdette az ítéletet Babilon fölött, mielőtt nemzetté vált volna. Ez a szakasz nem fejeződik be a 9 környező nemzetre nehezedő teherrel, hanem folytatódik 6 jajszóval a 28. fejezettől a 33. fejezetig, és a vihar utáni csöndességgel és áldással zárul, amelyekről a 34. és 35. fejezetekben van szó. E 2 utolsó fejezet ismét az 1000 éves királyság képét mutatja be. A 13. fejezetben meglátjuk Babilon büntetését az Úr napján. Azt hiszem, ez előre tekint a nagy nyomorúság időszakára, a végső beteljesedés érdekében. Fenyegető kijelentés Babilónia ellen, amelyet látomásban kapott Ézsaiás, Ámóc fia. Ézsaiás könyve, 13. rész, 1. vers. Babilon tényleges városa kerül előtérbe ebben a fejezetben, akár csak a 14. részben is. Az az ősi világ egyik nagy, történelmi jelentőségű városává lett. Lényegében az lett az első világhatalommá, ahogy ezt Dániel proféciájában is láthatjuk. Nebukadnezár volt Babilon aranyfeje. Ő volt az első világhatalom királya. Babilon városát újjáépítik a jövőben. Babilon az Isten elleni egységes lázadás szimbóluma, ami Bábel tornyánál kezdődött, és a Jelenések könyve 17. és 18. fejezeténél ér véget, ahol látjuk a vallásos Babilont és a politikai Babilont, amint uralkodik a világon. A nagy nyomorúság időszakában Babilonra Isten félelmetes ítélete nehezedik. Ez valószínűleg az első említés róla a Szentírásban. Én már parancsot adtam megszentelt harcosaimnak, és elhívtam vitézeimet, akik végrehajtják haragomat, és vigadoznak fenségemnek. Ézsaiás könyve 13. rész, 3. vers. Ebben a versben a megszentelt szó azt jelenti, hogy egy különös feladatra valaki elkülönítette magát. Isten ezt mondja, elhívtam vitézeimet, akik végrehajtják haragomat. Isten megszentelte vagy fölemelte Babilont egy különös célra. Ugyanezt tette Asszíriával. Ézsaiás könyve 10. részének 5. versében Isten megmondta Ézsaiás próféta által, ó, Asszíria, haragom botja, és a kezükben levő bot az én felindulásom. Isten felhasználta Asszíriát népének megbüntetésére, és aztán megítélte Asszíriát. Ezt cselekszi majd Babilonnal is. Bármi megszentelt lehet, amit Isten elkülönít valamilyen célra. Asszíria és Babilon elkülönült arra, hogy megbüntesse Izraelt. Eszközök voltak Isten kezében egy meghatározott célból. Zúgás hallik a hegyeken, nagy nép zúgásához hasonló, országok morajlása hallik, összegyűlt nemzetek morajlása. A seregek ura megszemléli a harcra kész sereget. Ézsaiás könyve 13. rész, 4. vers. Ez a vers megmagyarázza, hogy mit jelent a megszentelt. Babilon Júda déli királysága ellen indul, ahogyan Asszíria tette Izrael 10 északi törzsével szemben, és fogságba viszi őket. Jönnek messze fölről, az ég széléről. Az Úr és bosszús haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet. Ézsaiás könyve 13. rész 5. vers. A babilóniaiak válnak Isten méltatlankodásának fegyvereivé. Jajgassatok, mert közeledik az Úr napja, a mindenható pusztításaként jön el. Ézsaiás könyve 13. rész 6. vers. Ez a profécia túltekint bármin, ami ma van a történelemben, és előre mutat a nagy nyomorúság időszakára. Ezért lehanyatlik minden kéz, megdermed minden ember szíve. Megriadnak, kínos fájdalmak fogják el őket, gyötrődnek, mint a szülőnő. Riadtan néznek egymásra, és arcuk lángban ég. Jön már az Úr napja kegyetlenül, végtelen izzó haraggal. Pusztává teszi a földet. Kipusztítja róla a vétkeseket. Ézsaiás könyve 13. rész 7., 8. és 9. vers. A nagy nyomorúság alatt Isten ismét használja a fegyvert. Itt Babilonnak nevezi, hogy megítélje ezeket az embereket, mint ahogy tette a múltban. A nyomorúság a szenvedés időszakáról beszél. Az Úr napja nyitja meg a szenvedésnek ezt az időszakát. Most leírja a nagy nyomorúságot. Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. Ézsaiás könyve 13. rész 10. vers. Ezt ismét megjövendőli az Úr Jézus a Máté evangélium a 24. részének 29. versében. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. A jelenések könyve 8. részének 12. versében ezt olvassuk. A 4. angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, az éjszaka is ugyanígy. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. Ézsaiás könyve, 13. rész, 11. vers. Megbüntetem a világ gonoszságát. Olyan világban élünk, amely az ítélet felé tart. Ritkábbá teszem a halandót a színaranynál, és az embert Ofír aranyánál. Ézsaiás könyve, 13. rész, 12. vers. Amikor Krisztus meghalt érted és értem a kereszten, ezáltal megnövekedett az értékünk. Ézsaiás könyve 13. részének 13. versétől a 16. verséig terjedő szakasz elmondja, hogy a nagy nyomorúság világméretű pusztulás ideje lesz, amikor egy test sem maradna életben, csak azért, mert Isten meg akarja őrizni magának a hűséges maradékot. Íme ellenük indítom a médeket, akik ezüsttel nem törődnek, és aranyban nem gyönyörködnek. Ézsaiás könyve, 13. rész, 17. vers. Kik a médek? Média és Perzsia kettős néppé és hatalmas birodalommá lett, ami meghódította Babilont. Ézsaiás arról beszél, ami majd a közvetlen jövőben következik be. Bemutatja a médeket, akik elpusztítják Babilont. Úgy jár majd Babilon az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, ahogyan földulta Isten Sodomát és Gomorát. Ézsaiás könyve, 13. rész, 19. vers. Ez a profécia már beteljesedett. Babilon a legnagyobb birodalom volt, ami valaha létezett a földön. A macedóniai birodalom is nagy volt, Egyiptom birodalma is kiemelkedett, akár csak a római birodalom. Valamikor Nagy-Britanniát is nagy nemzetnek lehetett volna nevezni, de nem gondolom, hogy bármit össze lehetne hasonlítani Babilon dicsőségével. Isten szava úgy nevezte, hogy az országok ékessége. Ez az ékesség letűnt, akár csak Sodoma és Gomora ékessége. Csak meg kell tekintenünk Babilon romjait, hogy felismerjük, mi történt vele. Azt a nagyvárost sohasem építették újjá. Más nagyvárosokat újonnan építettek. Ez különösen igaz Jeruzsálemről. Rómát elpusztították és fölépítették. A németországi városokat lebombázták, teljesen megsemmisítették, és újjáépítették azokat. Frankfurtot a földdel tették egyenlővé, de föltámadt hamvaiból az a nagy város. De Babilon nem támadt fel újból. Isten megmondta, hogy nem lesz lakott várossá ismét. Igaz, hogy Babilon újjáépül a jövőben, de nem Babilon ősi területén. Más helyen épül fel. Babilon az űrzavart képviseli, és a jövő Babilonja kereskedelmi központtá, hatalmi központtá és a világ oktatási központjává válik. Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátoroz ott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok. Ézsaiás könyve, 13. rész, 20. vers. Miként pusztulhat el Babilon úgy, hogy ismét megjelenik az utolsó időkben? Már az ősi Babilon helye 15-20 kilométernyire volt az Eufrátesz folyótól. A folyó csatornaként folyt végig Babilon ősi városán. A régi területen sohasem épül újjá, de Babilont felépítik egy másik helyen. Az ősi Babilon romjai emlékeztetnek a profécia beteljesedésének pontosságára. A múltban sokan végeztek ásatásokat Babilonban, és azt mondják, hogy sohasem tudták ott marasztalni az arabokat a romok közti táborokban. Az arabok mindig kimentek arról a területről, és kint tartózkodtak. Babonásak voltak. Érdekes, hogy Isten azt mondta, hogy nem vernek sátrat Babilonban, hanem pusztai vadak tanyáznak ott, és baglyokkal telnek meg házaik. Struccok laknak majd ott, és démonok szögdelnek ott. Hiénák üvöltöznek kastélyaikban, gyönyörű palotáikban sakálok, mert hamar eljön az ideje, nem késnek napjai. Ézsaiás könyve 13. rész, 21. és 22. vers. Pusztai vadak tanyáznak ott. Az oroszlánok telepedtek le a romok között. Démonok szögdelnek ott. Démonok táncolnak Babilonban. Ha valaki táncolni akar a démonokkal, akkor Babilonban megteheti. Vannak helyek, ahol imádják a sátánt. Egy fiatalember, aki a sátán imádókhoz tartozik, nagyon támadó módon hangoztatta, hogy a démonok valóságosak, és ő azokat imádja. Egyetértettem vele abban, hogy démonok léteznek, de óvtam őt azok imádásától. Aztán megkérdeztem tőle, hogy táncolt-e már démonokkal? Rám tekintett csodálkozva, és ezt mondta. Nem. Ezért megmondtam neki, hogy hol van a táncterem. A démonok Babilon romjain táncolnak. Megkérdeztem tőle, miért nem mész oda táncolni? Ha már félúton vagy, akkor menj az úton végig. Babilon volt az ősi világban a bálványimádás fellegvára. Nyilvánvalóan a démonok gyülekező helyüknek tekintették. A jövőbeli Babilon nagy központ lesz a földön. A bűn embere, az erőszakos király, az antikrisztus azon a helyen uralkodik. Végül elpusztul, mint ahogy az ősi Babilon is elpusztult. Babilon emlékeztet arra a tényre, hogy a proféciák pontosan végbe mennek, és hogy Isten megítéli a jövőbeli Babilont is. A 14. fejezet folytatása a Babilon elleni ítéletnek, ami a 13. részben kezdődött. Babilon terhe valójában ítélet Babilon fölött. Babilon volt az első a nemzetek között, amelyre rászakadt Isten ítélete. Az összes nemzetnek, amelyet megítélt Isten, valami köze volt Izraelhez, vagy a fizikai közelség, vagy a politikai okok miatt. Nagy kérdések kerülnek előtérbe a 14. fejezetben. A gonosz eredete és megítélése, majd végső eltávolítása erről a földről. Ezek alkotják e szakasz témáit. A helyi körülmények és a nemzetek a kifejeződései ezeknek a világméretű témáknak és örök kérdéseknek. Ez a fejezet a nemzetekkel és az élet problémáival foglalkozik, és azokat inkább teleszkópon át nézi a helyet, hogy mikroszkóppal próbálná megvizsgálni. Ez a 14. fejezet örvendezést kifejező megjegyzéssel indul, mert végül Isten megítéli Babilont. Az 1000 éves királyság megalapításakor minden félelem és veszedelem távozik. Istennek egyetlen ellensége sem marad meg. Az ítélet itt és máshol Ézsaiás könyvében magyarázatot is ad az ítélet végbemenetelére. Meglátjuk itt Isten tervét és a földdel kapcsolatos célját. Ez a fejezet a világosság és a sötétség keveréke. A fejezet a királyság öröméről átvált a pokol büntetésére. A sátán és a gonoszság problémái kerülnek szemünk elé. Hosszabb szakasz foglalkozik Babilon végső elpusztulásával. Ez a palesztinai teher szakasza, amit valószínűleg Áhász király hirtelen kimúlása hozott elő. Királyok 2. könyve, 16. rész, 19. és 20. vers. Bizony megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izraelt választja. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak. Ézsaiás könyve, 14. rész, 1. vers. Ez a vers bemutatja a végidőket. Isten ismételten megmondta, hogy Izrael nemzete visszakerül országába. Nem gondolom, hogy ma látnánk a proféciák beteljesedését. Amikor Isten helyreállítja őket országukban, Izraelnek többé nem lesz semmi problémája más nemzetekkel. Nem szükséges nagy nemzetekhez folyamodniuk, sem az ENSZ-hez segítségért. Az Úr Jézus uralkodik élükön. Sokan mondják, hogy véleményük szerint a Szentírás teljes mértékben szó szerint ihletett, de nem fogadják el ezt az ige szakasz szó szerinti értelemben. Amikor valaki ennek valóságát tagadja, akkor tagadja a Szentírás ihletettségét is. Megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izraelt választja. Egyesek szerint ez valami más jelent. Fölkarolják és hazaviszik őket a népek, Izrael pedig tulajdonává teszi azokat az Úr földjén, mint szolgákat és szolgálókat. Fogságba vivőiket foglyul ejtik, és uralkodnak volt sanyargatóikon. Ézsaiás könyve, 14. rész, 2. vers. Barátom, ez még nem teljesedett be. A népek ebben a versben a pogányokra utalnak. A pogányok visszatérítik őket Palesztinába. De a pogányok eddig a pontig inkább akadályozták őket. Még Nagy-Britannia sem, pedig valamikor már joguk volt az országhoz, de nem engedte visszatérni a zsidókat a II. Világháború után. A zsidók azonban mindenképpen mentek, mert valahova menniük kellett. Ahogy a tömegek eljutottak abba az országba, az a szenvedés valóságos története. Amikor ezeket mondom, akkor is vannak hatalmas erők, amelyek akadályozzák a zsidók visszatérését Palesztinába. Más nemzetek nem törődnek velük. A zsidók az egész világon igyekeznek segíteni testvéreiket az országba való visszatérésben, de a pogányok nem segítik őket. Ezért úgy tekintem ezt, hogy még nem látjuk a Szentírás beteljesedését. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, hogy kezedben tartod a világtörténelmet. Ha nem is értem az események alakulását, megnyugszom döntéseidben, bölcsességedben és szeretetedben, és hiszem, hogy mindent célhoz juttatsz, dicsőséges akaratod szerint. Amen.